Köszöntelek benneteket az apostol szavaival, kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, a mi úrunk Jézus Krisztustól. Amen. Gyertek testvéreim, emeljük fel a mi szívünket Urunkhoz, Istenünkhöz. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, mennyei atyánk az Úr Jézus Krisztusban, Te, aki mindent látsz és pontosan tudsz, Te, aki ismersz bennünket, érted ennek az éneknek a szavait, érzed ennek a komolyságát és súlyát, hogy magunktól nem vagyunk képesek a jóra, és újra beleessünk a hibákba, és elkövetünk bűnöket, és lázadunk a Te igéd és törvényed ellen. És ezek a dolgok, ezek nem múlnak el nyomtalanul. Te látod, Urunk, hogy a mindennapjainkban terheket kell hordoznunk, nehézségeket és fájdalmakat, amelyeknek egy részének van köze a mi bűneinkhez is. Urunk, annyira át tudjuk érezni ennek a Zsoltárnak a fájdalmát, ennek a Zsoltár írónak a terheit, és át tudjuk érezni a reménységét is, hogy egyedül csak Te benned van a reménysége, hogy kiált hozzád, hogy ne hagyd el őt. És így kiáltunk hozzád ezen a mai istentisztelten, Urunk, hogy ne hagyj el bennünket egy pillanatra sem. Könyörülj rajtunk, és a Jézus Krisztus érdeméért kérünk, hogy ne rúd fel nekünk a mi bűneinket, adj igaz bűnbánatot, mindig, amikor feléd közeledünk, és most is, amikor a Te igét hallgatására készülünk. Hiszen ennek a fényében láthatjuk csak meg igazán magunkat, és ismerhetjük meg, Urunk, hogy mi az, amin változtatnunk kell, mi az, amit Te bennünk megítélsz, és mi az, amit szeretnél, ha nem lenne mi bennünk. Megvalljuk, Urunk, hogy nélküled nem megy a változás, de a Te erőddel mindez lehetséges. Így áldj meg most bennünket. Légy jelen közöttünk a Te szent lelkeddel, nyisd meg számunkra a Te igédet, adj nekünk világosságot, hogy az igének lehessünk befogadói, és aztán megtartói, cselekvői a mindennapjainkban. Jézus Krisztus érdeméért, a Te szent fiadért kérünk, most is hallgasd meg a mi könyörgéseinket. Amen. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek Istentől. Amen. Hallgassátok meg az ige hirdetés alapigéjét, Pál apostol első korintusi leveléből, a 13. fejezet 5. versének egy részletéből így hangzik a fentnevezett helyről az ige: a szeretet nem gerjed haragra. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet! Az elmúlt alkalommal, amikor volt lehetőségem közvetetek szolgálni, itt vasárnap délután Isten tiszteleten arról szóltam közvetetek, hogy a szeretet nem fuvalkodik fel. És ennek a folytatása valamilyen szempontból ez a mai ige, folytatva a szeretet himnuszában való elmélyülést, ennek a tanításnak a megértését, a szeretet nem gerjed haragra. Ha különböző fordításokban nézzük meg ezt az igét, és ennek a különböző fordításait mi magunk is megtehetjük, az eredeti szöveg alapján valami ilyesmi dolgot jelent ez, hogy nem gerjed haragra, a szeretet nem lesz indulatos, a szeretet nem lesz dühös, a szeretet nem háborodik fel. Az első korintusi levélben, mikor Pál apostol a csodálatos szeretet himnuszban leírja azt, hogy miért fontos, hogy az isteni szeretet legyen mi közöttünk, akkor jellemzi azt, hogy milyen a szeretet és hogy milyen nem. És azért mutatja ezt be, hogy mi keresztények megértsük, hogy hogyan is kellene élnünk, nyilván nem magunktól és magunkból kipréselve ezeket a dolgokat, hanem az Isten szeretetével élve és az Isten szeretetét megélve, megértve, élve a mindennapokban. Ez a mai ige, amit felolvastam a testvéreknek, hogy a szeretet nem gerjed haragra, hogy végigolvastam a szeretet himnusznak ezt a részét, hogy milyen nem a szeretet, úgy érzem ez az egyik legnehezebb pont. A szeretet nem gerjed haragra. Harag, düh, agresszió, olyan kérdések merülnek itt föl, amelyek az embert nagyon jellemzik, és azok, akik az emberrel foglalkoznak, a pszichológusok azt mondják, hogy hát a normális emberben ott van a düh, ott van a harag, az élethez kell, és szükséges. Aztán, ha őszintén belenézünk a saját életünkbe, valami hasonlót látunk, lehetetlen, hogy az ember úgy éljen, hogy ne legyen dühös, olykor ne haragudjék. Lehetetlen, hogy ezek az érzések ne legyenek ő benne. Rögtön, mikor elindulunk az ige tanulmányozásába, felmerült át a kérdés, hogy nem túl magas-e ez a mérce? Nem kére valami olyasmi dolgot, ami Urunk Istenünk itt az igében, ami lehet, hogy neki sikerült, és Jézus Krisztusnak ment a földi élete során, de hát mi ezt soha nem érhetjük el. Erre keressük a választ ezen a mai istentiszteleten is, remélem, hogy mindannyian találunk olyan feleletet erre, ami megnyugtató is, ami a mi hitünket és mindennapjainkat is erősíti. Feltetjük a kérdést, hogy nem lehet, hogy egyszerűen ez a haragvás és dű természet kérdése. Vannak olyan emberek, akik dűbe gurulnak könnyen, akiket nagyon hamar bele lehet vinni egy ilyen helyzetbe, és annak, akik olyan békés természetűek, hogy szinte fát lehet vágni a hátukon, és nem reagálnak semmire dűvel, nagyon nehezen lehet őket dűbe hozni. Biztos ez is benne van, hiszen vannak ilyen és olyan természetű emberek. Minden esetre találtam egy nagyon jó általános megfogalmazást arra, hogy mi is a haragnak a forrása. Azt mondta egy nagy gondolkodó, hogy a harag forrása az, amikor az elvárásaink ellentétbe kerülnek a valósággal. Mikor nem úgy sikerülnek a dolgok, ahogy mi szeretnénk. Amikor a kislányom még kisebb volt, ilyen 2,5 éves körülbelül, akkor nap megígértük neki, hogy kirándulni megyünk. De aznap reggel eleredt az eső. És mondtuk neki, hogy ebből ma nem lesz kirándulás, mert esik az eső, és toporzékolva sírt, hogy de nem akarom. Bármint, hogy ne essen az eső. És nagyon nehezen lehetett vele megértetni, hogy ez nem azon múlik, hogy ő akarja vagy sem. Az ő elvárása az volt, hogy ez ne így legyen, az valóság pedig az volt, hogy már pedig az eső esett, és ez keresztül húzta a mi számításainkat. A harag, az agresszió, a bosszú, egytőről fakadó dolgok az emberben. Hogyan álljon ehhez a keresztény ember? Mondhatjuk azt, hogy hát igen, a nagyon haragvó ember az nem is ismeri Istent, és nincs benne elég szeretet, bennünket ez nem érint. Én pedig azt érzem, hogy mindannyiunk életébe valamilyen módon ott lehet, és ha minden napjainkat nem is jellemzi, és nem is vagyunk olyan haragvó emberek, azért lehetnek olyan élethelyzetek, mikor ránk is leselkedhet ez a veszély. Azt tudom mondani így előjáróban, hogy az ember azt nem tudja megakadályozni, hogy ne legyen dühös, hogy ne legyen haragvó, de azt igen, hogy ez a dolog eluralkodjon rajta. Ne indulj el ezen az úton, nagyon vigyázz, mert hogyha a haragnak teret engedsz, akkor abból nagyon sok rossz dolog következik majd. Úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy az ember meg tudja fékezni a saját haragját, és kordában tudja tartani az emberi természetét, tisztában kell lennie azzal, hogy bizony az ő óembere bár legyőzetett, és hogyha a Krisztussal él, akkor új ember már, de azért ezek a tulajdonságok még ott lehetnek benne, és ez ellen küzdeni kell. Két dolog között különbséget kell tenni. Különbséget kell tenni, azt gondolom, a között, amikor belőlünk indul ki a harag, mi vagyunk annak a forrása, mi leszünk dühösek, vagy a között, amikor felénk irányul ez a dolog. Ez két különböző út ugyanis. Meg kell ismernünk azt, hogy mi az, ami belőlünk kiváltja a haragot és a dühöt. Miért leszünk mi valakire, valakikre, esetleg bizonyos helyzetekben ugyanúgy dühösek és tehetetlenek. És mi indítja azt, hogy mások felénk bizonyos helyzetekben újra és újra ugyanakkor válnak dühössé. Soha nem felejtem el egy kedves családtagunkat a tágabb családban, aki minden nagyobb családi ünnepkor valami olyan szituációt idézett elő maga körül, hogy kicsit ráirányuljon a figyelem. Egy egyedülálló emberről volt szó, aki nagyon szerette kicsit sajnáltatni magát. És hát az ember ilyennel találkozik, először még talán sajnálatot is ébreszt benne, de aztán, mikor ebből rendszer lesz, akkor gondolhatják a testvérek, hogy milyen dühös lehet rá a környezete. És ez mindig így volt. És nem értette, hogy miért haragszanak rá, és miért nem szeretik őt a környezetében, mikor elkezdi magát sajnáltatni, és mindig azt szeretné, hogy ő körülötte forogjon a beszélgetés témája, és mindig ő legyen a középpontban. Nem tudta, és nem értette, hogy miért vált ő ki mindig dühöt a környezetéből. Vizsgáljuk meg magunkat, nincsenek-e olyan dolgaink, élethelyzeteink, tulajdonságaink, amellyel másokból dühöt váltunk ki. Soha nem felejtem el a saját példámat, a saját életemben. Nagyon kellett vigyáznom arra, és a mai napig is nagyon oda kell figyelnem, hogy másokat türelmesen végighallgassak. Olyan az emberi természetem, hogy nagyon sokszor, nagyon szívesen belevágnék másnak a szavába, és jó ötletekkel és tanácsokkal halmoznám el, pedig jól tudjuk, hogy ez egyrészt tiszteletlenség, másrészt pedig nagyon fontos egy embernek, aki beszél velünk, hogy végighallgassuk. Rá kellett jönnöm, hogy bizony ez a másikból még akár dühöt is kiválthat, és figyelnem kell saját magamra, hogy ebben a kérdésben önkontrollt gyakoroljak magamon.
Bizony változni kell, változnunk kell mindannyiunknak. Nem spórolhatjuk meg a változást. Emberek között közösségekben élünk, ahol alkalmazkodnunk kell egymáshoz. Milyen formái vannak a haragnak? Felmerült bennem ez a kérdés az ige hirdetésre való készülés során, hiszen beszéltem itt a szavakról, de vannak azért még más formái ennek. Amikor az ige azt mondja, hogy a szeretet nem gerjed haragra, akkor látnunk kell, hogy a haragnak, az agressziónak nem csak szavakban lehetnek testet öltött formái. Nagyon sokszor megnyilvánulhat a tettekben, és bizony önmagunk felé is fordulhat. Hányszor jön elő lelkigondozói beszélgetések során, a végén, hogy az az ember, akinek problémája van mással, és akinek mindennapi nehézségei vannak, igazából magára haragszik. Nem tud magának megbocsátani valami miatt, azért, mert valamit elszalasztott, azért, mert valamit nem tett meg úgy, ahogy kellett volna. Nem tud megbocsátani magának, és haragszik magára. Más pedig, és most ez lehet, hogy kicsit furcsán hangzik elsőre a testvéreknek, egyszerűen képtelen haragudni, és amiért haragudni képtelen, ezért megbocsátani is képtelen. Azt mondta egyszer egy számomra nagyon mérvadó ember, aki önismereti csoportokat vezet, hogy azt tud igazán megbocsátani, aki először tudott haragudni. Aki tud neheztelni, azt tudja utána csak elengedni. Emberek vagyunk, és nem vagyunk képesek arra, hogy soha ne haragudjunk, de arra igen a Krisztus ereje által, hogy meg tudjunk bocsátani. Azt tud megbocsátani, aki tudja, hogy mit kell megbocsátani, aki érzi, hogy mit kell elengednie. Ugyanolyan rossz és beteg, hogyha valaki csak önmagára haragszik, vagy másra és állandóan hibáztat, mint hogyha soha senkire, és soha senkit nem hibáztat és nem haragszik. A kettő között van valahol talán a helyes út. Fel kell ismerni, meg kell ismerni, és ahogy bűnbánati zsoltárt énekeltünk az Isten tisztelet elején, bűnbánattal kell megvallani és letenni Isten színe elé. Uram, látod az én természetemet, haragudtam, haragszom, de engedj megbocsátást átélnem, tapasztalnom és továbbadnom. Érdekes megnézni azt, hogy szeretele a Szentírásban az, hogy Isten haragszik. Amikor elolvastam ezt az igét többször egymás után, és ízlelgettem, hogy a szeretet nem gerjed haragra, és tudjuk, hogy itt Pál apostol valahol Jézus Krisztus személyét és Istent, aki nagybetűvel egyenlő a szeretettel, őt állítja elénk, akkor meg kell vizsgálnunk, hogy vajon, hogy Isten nem jellemzi a harag, illetve Jézus Krisztus, gondolnánk, hogy nem. Aztán felapozzuk a Bibliát, és olyan dolgokat találunk, például az Ószövetségben, hogy Isten haragra gerjed egy nép ellen, egy pogány nép ellen, aki mondjuk Izraelt bántotta. A Zsoltárokból olvassuk, hogy Isten haragra gerjed, és azt énekeltük most a 38. Zsoltárban, hogy haragodnak nagy voltában, ne fedj meg, Uram, engem. Bizony, Isten haragszik. Azt olvassuk kis prófétáknál, hogy jön a harag napja, az utolsó ítélet napja, amikor Isten megítéli a bűnösöket és az ellene lázadókat. Mi tehát az Isten haragja, és mi ellen irányul? Nagyon egyszerűen fel lehet fűzni egyetlen dologra, az Ószövetségben Isten haragja a bűn ellen irányul. Isten gyűlöli a bűnt, és haragszik arra, aki lázad ellene, és haragszik arra, aki megpróbál engedetlenségben is az ő ellenében élni. Bizony a Zsoltárokból ez nagyon keményen előjön, és előjön az is, hogy az Isten haragja az valami rettenetes dolog, valami félelmetes dolog ellenszegülni az élő Istennel. Aztán, ha Jézus Krisztus életét nézzük, az ő életében is elő-elő fordult ez a harag. Gondoljuk csak el azt, amikor bement a templomba, a jeruzsálemi bevonuláskor virágvasárnap, és pénzváltók asztalait borogatta fel, nem csak úgy arrébb rakta ám, hanem úgy felborította, hogy arról minden gorult, talán még röpültek is az asztalok. Sőt, egy ostort használt arra, hogy a templomból kitessékelje az ottani árusokat és hasonlókat, akik egyébként tényleg jogtalanul voltak ott. Azt mondja egy írásmagyarázó, hogy amikor a kereszten felkiált, hogy én Istenem, miért hagytál el engemet, ebben is ott van egyfajta harag. Aztán fel lehet oldani ezt a látszólagos feszültséget. Mégpedig azzal, hogy Jézus Krisztus az ő testében, mint áldozati bárány, mint áldozat, mint egy villámhárító, így is mondhatnánk, levezette az Isten haragját. És Jézus Krisztusban Isten többé nem haragszik. és a bűn elleni haragját Istennek, ami a gonoszság és a rossz ellen irányult, ő, mint egyszerű és tökéletes áldozat, elhordozta. És így megvan a megoldás, hiszen Pál apostol már Jézus Krisztus áldozata után írja ezt, hogy a szeretet nem gerjed haragra. Igen, Jézus Krisztusban és az ő áldozata óta Isten nem gerjed haragra, azért, mert megbocsátott az ő fiában mindazoknak, akik benne hisznek. Akik nem, és akik elvetik és megvetik őt, arra ugyanaz vonatkozik, mint az ószövetségi időben. Azok ugyanúgy nincsenek a kegyelemben, és azoknak ugyanúgy félni kell az Istentől. De Jézus Krisztusban már nem kell félni. Ez valami csodálatos örömhír volt a számomra, amikor ezt felismertem, hogy ő volt az, aki elhordozta az Isten haragját, és ő benne Isten többé nem haragszik. Térjünk még egy kicsit vissza a mi saját életünkre. Hogyan alkalmazzuk ezt az ígét? Miért ne engedjünk teret a harag elharapózásának? Biztos ismerjük a hegyi beszédnek a tanítását, a törvény magyarázatáról, amiben azt mondja Jézus a Máté evangélium 5. fejezetében, a 21. versben, hogy tulajdonképpen a szívben levő eluralkodó harag az már gyilkosság. Azt mondott, hogy megmondatott a régieknek, ne ölj, én pedig mondom nektek, aki az ő atya fiára haragszik, az már gyilkosságot követel az ő szívében. A haragból és a gyűlöletből, mint indítékból nagyon sok rossz dolog származik. Azért ne engedjünk teret az elhatalmasodó haragnak és tűnek mi bennünk, mert sok rossz dolog következik majd abból. Mit tehetünk hát? Milyen tanácsokat lehet adni másnak vagy magunknak, hogyha ilyen helyzetbe kerülünk? Először is azt gondolom, nagyon fontos, hogy ne folytsuk el a haragot. Az a harag, az a dű, az a sok negatív érzés, amit az ember magába elfolyt, és nem foglalkozik vele, és azt mondja, hogy nekem nincs is ilyen, és engem ez nem érint, az majd egy napon kirobban. Kirobban afelé, és akkor, amikor nem akarom, és nem tudom kontrollálni. Olyan, mint egy kukta edény, ami le van fedve, és nem működik az a kis szelep. Tehát egyszer egy nem várt időben, mikor a nyomás megnő, akkor szétúran az egész. Ne folytsuk el, meg kell tanulnunk kiadni, és így is mondhatom, meg kell tanulnunk letenni ezt az Isten elé. Hatalmas kívánsága a keresztény embernek, hogy imádkozhat, és mindazt, ami az ő szívébe van, elmondhatja az Istennek, és leteheti, és kimondhatja, és mondhatnám ezt, hogy kibeszélheti felé. Hány és hány világi ember van, aki nem talál olyan valakit, aki igazán figyelne rá, aki igazán megért egy olyan személyt, akinek mindent elmondhat, mi pedig Istenünknek mindent elmondhatunk. A Zsoltárok könyvéből jól tudjuk, hogy nem csak ilyen gyönyörűen megfogalmazott és szép imádságokkal lehet Isten elé járulni, hanem lehet neki elmondani mindazt, ami a szívünkben van, még az is, hogyha az olyan, nem olyan szép dolog, vagy valami rossz érzés, vagy akár harag. Őszintén lehet eléjárulni, és elmondani neki, mi van bennünk. És így ki tudjuk adni, és le tudjuk tenni ő elé ezeket az érzéseket és indulatokat. És így már azok jó helyen vannak. Nem arra kell törekednünk egyébként, hogy tökéletesek legyenek a mi mindennapjaink, hogy feszültségmentesek és mindenféle kilengéstől mentesek legyenek, mert ilyen emberi élet nincs, hanem harmóniára kell törekedni a feszültségek között. Ezt a gondolatot vigyük el magunkkal. Harmónia a feszültségek között. Ezt akarja nekünk Isten adni, hogyha kibélenünk is, helyreálljunk, és visszaálljon az az egyensúly, amit ő ad nekünk a hitben. És nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy mi a harag ellentéte. A harag ellentét a szelídség. A szelíd és alázatos emberben gyönyörködik az Isten. És akármilyen legyen az emberi természetünk, akármilyenek is vagyunk, akármit örököltünk, vagy tanultunk otthon, vagy az életünk során, Isten át tud bennünket formálni, és szelíddé formálhat minket. Azt mondja a hegyi beszéd, hogy boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. A haragvó és dühös embernek nem marad semmije, nem maradnak barátai, nem maradnak jó kapcsolatai, mint a homok a kezünk közül, úgy folyik ki a keze közül minden. A szelíd embernek pedig jövője van, mert aki örökli a földet, annak jövője van. Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. Végezetül engedjetek meg még egy példát. Szintén a családunkban történt egy elég szomorú eset. Ezzel a példával szeretném befejezni, mert roppant tanulságos a számomra, és egy életen át elkísér. Az egyik nagynénink a családban nagyon nagy özvegységre maradt az élete utolsó 25 évét kellett így leélnie, és egy nagyon haragvó ember volt. megőrizte nagyon a haragot, a sértődést, és mindenkivel szemben megtartotta a tüskéket. Emlékezett arra, hogy 15 évvel ezelőtt ki hogyan bántotta meg, és mindig próbáltunk segíteni neki, próbáltuk körülvenni szeretettel, megértetni vele, hogy nem érdemes így élni, és meg kell próbálni megbocsátni, és el kell engedni a dolgokat. És néha rövid időre sikerült, de aztán mindig visszakerült ebbe a sötét és mély állapotba. És így élte az egész életét. Aztán, amikor már nagyon beteg volt az élete vége felé, akkor többet figyeltünk egy kicsit rá. Volt egy szomszéd asszonya, akit megkértünk, hogy figyeljen rá, mert hogyha rosszul van, akkor ki kell hozzá hívni a mentőket. És mondtuk neki is, hogy ha baj van, akkor kopogjon át a szomszédba, ilyen panel lakásba lakott a közös falon, meghallja a szomszéd, hogyha baj van, vagy telefonáljon át neki. De ő mondta, hogy nem fogja azért, mert a szomszéddal is volt valami nézeteltérés, valami harag. És egy napon, egy májusi napon itt találtunk rá, a lakásán meghalt, és úgy halt meg, hogy valószínűleg rosszul lett, és nem kért segítséget senkitől. És nagyon megdöbbentő volt, én soha nem láttam azelőtt ilyet, hogy ült a fotelban, és össze volt szorítva a keze, és ebben a görcsös állapotban így érte őt a vég. És valahogy ez kifejezte azt, ahogy ő élt az életét. És nekem ez egy örök tanulság, testvérek, hogy lehet így élni, és meg lehet így halni. Hogy az ember megtartja a haragot, és el lehet így menni ebből a földi világból, de nem érdemes. Nem érdemes így végigcsinálni az életet. El kell engedni ezt a dolgot. Meg kell tanulni megbocsátani. Meg kell tanulni újrakezdeni. Törekedni kell a szeretetre, a szelídségre. Ezt kéri tőlünk Isten, és nekünk, akik még itt vagyunk, akik még változtathatunk, megvan ez a csodálatos lehetőségünk. Isten adja meg nekünk, hogy lehessen ilyen az életünk, hogy az isteni szeretetet megismerjük és megéljük, ismerve Jézus Krisztus tudjunk az ő engedelmes követői lenni, és az életünk a ráhagyatkozásban, boldogságban teljen az örök élet reménységében. Amen. Urunk Istenünk, mindenható Atyán, köszönjük neked, hogy tanítasz bennünket az életről, tanítasz bennünket arról, hogy mit, hogyan tegyünk. Köszönjük, hogy emberek vagyunk, köszönjük, hogy emberi természetet adtál nekünk, bocsáss meg, hogy az emberi természet, ami megromlott a bűn miatt, sok rossznak a forrása. Bocsáss meg azokat az érzéseinket, indulatainkat, amik nem tőled vannak, és teret engedünk mégis nekik. Bocsáss meg a haragot és a dühöt, de Urunk, add, hogy tudjunk megbocsátani mindezek felett. Addulunk, hogy tudjuk szelidek lenni, formáját minket, és adj bölcsességet a mindennapokban, hogy le tudjuk tenni, ki tudjuk adni a haragunkat is, ki tudjuk a fájdalmainkat, a félelmeinket eléd tenni, és le tudjuk rakni ezeket a te lábad elé imádságban, add, hogy használjuk az imádságnak az erejét. Köszönjük, Atyánk, hogy Jézus Krisztusban nem haragszol, hogy megbékéltettél te magaddal minket, és köszönjük, hogy élhetjük veled az életünket. Adorunk a változást mi belénk, attól, hogy tudjunk formálódni a te hasonlatosságodra. Urunk, és köszönjük neked a mások példáját. Köszönjük, hogy tanulhatunk a jó és a rossz példából is. Engedd nekünk, Urunk, hogy tudjunk úgy élni, hogy tudjuk elengedni a görcseinket, hogy tudjuk elengedni előtted mindazt, ami bánt, és tudjunk megbocsátást átélve bocsánatot kérni és adni, és szelíd lelkűségben élni. És olyan életet, ami neked is kedves. Így áld meg mindennapjainkat, szeretteinket, családunkat, Urunk. Áld meg azokat, akiket talán ellenségeinknek tartunk, akikkel nehéz a mindennapi kapcsolat, akiknek fájdalmat okoztunk, vagy ők mi nekünk. Könyörülj ezeken a kapcsolatainkon is, gyógyítsd meg ezeket, Urunk. És így áld meg a mi református népünket, gyülekezetünket és magyar nemzetünket is. Te legyél a kapcsolatok gyógyítója, az emberek pásztora. Maradj velünk és hallgass meg, Jézus Krisztus nevében kérünk. És imádkozunk, Urunk, a gyászoló testvéreinkért is. Te légy a vigasztalásuk a nehéz helyzetben. Te légy, Urunk, mindazoknak a vigasza, akik te hozzád fordulnak fiadért, a Jézus Krisztusért. Ámen. Ti azért így imádkozzatok, mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen.
Az Istennek békessége pedig, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat a mi Úrunk Jézus Krisztusban.